Edittel. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.
Szép napot kívánok, Babik Edit vagyok, az Egy Életem műsorát halljátok, amelyben kezden rovatunk újabb állomásához érkeztünk. Ugye emlékeztek, ez az a műsor rész, ahol mozgásra, aktív életmódra buzdítunk benneteket az egészséges életmód jegyében. Mai vendégem dr. Laca Gyöngyvére, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rekreáció tanszékvezetője. Köszöntelek, Gyöngyvér, örülök neked.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntök mindenkit.
A készülő Monspart Sarolta aktív életmód stratégia szakmai vezetője vagy, és erről a programról szeretnék a mai műsorban beszélgetni veled, de mielőtt vázolnánk a programnak, a stratégiának a céljait, arra kérlek, hogy nagyon röviden mutasd be Monspart Saroltát, hiszen mi jól ismerjük őt, jól ismertük őt, de talán a fiatal generáció közül nem mindenki tudja, hogy pontosan ki volt ő, mivel foglalkozott.
Monspart Saroltáról, Saciról, ahogy ő szerette, ha hívják, azt hiszem, hogy talán a legtöbben azt tudják, tudhatják, hogy ő tájfutó világbajnok volt, és nőként hatalmas eredményei voltak, tehát például, ha jól tudom, akkor a maratont 3 óra alatt ő futotta le először nőként. A szabadidősportban viszont az élsport eredményei mellett hatalmas eredményeket ért el, és sokat köszönhetünk neki, ugyanis ő egy szerencsétlen kullancs csípés kapcsán súlyosan lebénult, aztán ebből fölállt, és futni már nem tudott olyan jól, ellenben a gyaloglásnak és a természetnek továbbra is a szerelmese volt, és azon dolgozott, hogy ezt megszerettesse mindenkivel, úgyhogy gyaloglóklub hálózatot hozott létre, majd volt a Szabadidősport Szövetségnek a vezetője, illetve a MOB-ban is a szabadidősport területért volt felelős. Személy szerint nekem megadatott az a lehetőség, hogy egy picit dolgozhattam is vele. Mi csináltunk közösen szenior életmódváltó programot, illetve még bemelegítést is tarthattam vele, ami óriási élmény, mert egy hatalmas animátor is volt, és imádták az idősek, meg a fiatalok is.
Meg minden korosztály, így van, és tulajdonképpen az élsportot ő átfordította élménysporttá, és próbálta megszeretetni az emberekkel.
Így van, és szerintem sikerült.
És akkor innen már tényleg csak egy lépés, hogy miért is róla kapta a nevét ez a stratégia. Mi a célotok ezzel a stratégiával?
Hát ahogy elhangzott, ugye az élsport nagyon népszerű Magyarországon, és komoly energiát és forrást is tesz bele a kormányzat, ugyanakkor szabadidősportban nem állunk jól, a fizikai aktivitásban eléggé elmarad a várhatótól, vagy az elvárhatótól a magyar lakosság aktivitási szintje, és mi úgy gondoljuk, hogy amivel talán a motiváció serkenthető az az, hogyha nem csak a teljesítményt hangsúlyozzuk, hanem inkább azt, hogy a mozgás élmény. És azon dolgozunk, hogy hogyan lehet élményé átfordítani. Simán aki már mozog, az pontosan tudja, hogy ezzel az egészségért is sokat tesz. Tehát ez egy olyan élmény, ami egyébként még jót is tesz, és igazából egy sokkal egészségesebb és egy kiegyensúlyozottabb, boldogabb életet lehet élni, hogyha az ember ezt aktívan teszi.
Úgy körülbelül 1,5 éve voltál a vendégem, és emlékszem, hogy akkor is az egészséges életmódról, a sportról, a rekreációról beszélgettünk, és nekem nagyon-nagyon megütötte 2 szám akkor a fülemet. Az egyik, hogy azt mondtad, hogy 60%-a a magyar lakosságnak egyáltalán nem sportol, és hogy aki sportol, azok közül is csak 10-nek jelent örömforrást, vagy 10 fogalmazza meg úgy, hogy számára öröm a sportolás, a többiek valamilyen hátsó szándékkal, egészségmegőrzés, legyenek csinosabbak, fittebbek, szóval volt valami egyéb ok. Szóval ez a miért nem szeret sportolni, itt kellene átfordítani abba az irányba, hogy szeressünk sportolni.
Igen, hát rengeteget gondolkodtunk azon, amikor is megkaptam ezt a felkérést, mert nyilván előtte is a szakmámból adódóan, de a stratégia elkészítésének kapcsán is, hogy vajon hogyan lehetne ezt megváltoztatni. És amikor azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne buzdítani az embereket arra, hogy mégis mozduljanak meg és változtassanak, akkor egyértelműen feltűnt az a különbség, hogy az aktív országokban ez nem így van. Tehát ahol sokan mozognak, ott nagyon erős motiváció az, hogy szeretnek mozogni, és rögtön ebbe az irányba gondolkodtunk, hogy akkor át kell, hogy fordítsuk a mozgáshoz, a sporthoz kapcsolódó gondolkodást abba, hogy hát meg kell, hogy szeressük, mert ha szeretünk, akkor holnap is megyünk, meg esőben is megyünk, meg forróságban is megyünk. Ha azonban ez csak egy századrangú kérdés, és igazából azon a fejünkben, hogy de mi akkor szépek leszünk, lefogyunk, vagy nem halunk meg infarktusban, akkor ez egy sokkal csekélyebb motiváció. Úgyhogy egyértelműen az egyik húzó gondolat az az volt, hogy a sport legyen élmény.
Milyen színtereken, illetve milyen életkorban igyekeztek megszólítani az embereket? És talán kezdjük az életkorral, mondjuk, ha végigmegyünk gyerekkortól az időskorig, milyen rétegekhez szóltok, kikhez szeretnétek szólni ezzel a programmal?
Ugye a stratégia, ez egy viszonylag, hát nem mondom, hogy unalmas, de ez egy nagyon hosszú és száraz dokumentum, egy olyan vezérfonal, amiben végigvettük a magyar lakosság egészét, egyébként korosztályok szerint is, és minden esetben mélyebben megvizsgáltuk azt, hogy mennyire aktívak, ha igen, akkor mit csinálnak, ha nem, akkor talán miért nem, és hol lehet beavatkozni. Tehát ez tulajdonképpen egy beavatkozási javaslatcsomag is, egy helyzetelemzésre építve. És a gyerekkorban is súlyos problémákat vettünk észre, nyilván nem vagyunk ezzel egyedül, hiszen hiába vezették be a mindennapos testnevelést, ami egyébként egy irigyelt program a világban. Mégis azt látjuk, hogy a magyar gyerekeknek az egynegyede elhízott, túlsúlyos és inaktív, tehát látható volt, hogy azért még van mit tennünk, és itt a gyermekkorral foglalkoztunk. Óvodáskorral is, de elsősorban az iskoláskorúakkal, külön a serdülőkkel, mert bizony ott megint más a helyzet és mások a kihívások, az egyetemistákkal, illetve azokkal az ifjakkal, akik elkezdenek korán dolgozni és bekerülnek a munkaerőpiacra, ugyanis itt van egy drámai leívelés, tehát a rosszból még rosszabb lesz, ahogy elkezdünk dolgozni a helyzet. Külön a felnőtt korral, itt elsősorban a munkahelyekről közelítettünk, munkahelyek felől és az időskorúakkal, valamint a hátrányos helyzetű csoportokkal, hiszen az életkor az egy dimenzió, egy másik dimenzió viszont az élethelyzet, ami szintén determinálja azt, hogy valójában mi az elérhető számunkra, mi fér bele az időnkbe, milyen kultúrát hozunk, milyen gyökereket, tehát hogy ezzel is foglalkoznunk kellett, hogy mi lehet még determináló az életkoron kívül.
Amikor végig gondoltátok, hogy hogyan is lássatok neki egy ilyen stratégiának, nyilván az ember ötlete saját maga is, de a világban azért van egy csomó olyan best practice, amit érdemes behúzni, bevonni. Mondjál néhány olyan példát, és akkor emeljünk ki néhány célcsoportot, ami érdekes lehet, vonzó lehet, ami akár újdonság itthon Magyarországon, vagy számodra kedves. Olyan is lehet, ami nehezen megvalósítható, hogy tudjuk, hogy igen, ez nagy kihívás, de jó lenne elérni.
Hát erről szerintem holnap reggelig tudnék mesélni, akár egyébként hazai jó gyakorlatokról is, de nemzetköziekről is. Hogyha most a korosztályokról beszéltünk, akkor talán kezdeném a gyermekkorral. Én voltam olyan szerencsés, hogy Hollandiában tanultam, ott is láttam sok mindent, illetve voltunk tanulmányúton is skandináv országokban, és nekem ami hatalmas élményt jelentett, hogy Hollandiában például már viszonylag régen, 20 éve is megnyitották a közösségi tereket, például iskolaudvarokat mindenki számára. Különösen minket is elvittek egy olyan területre, amit ma úgy hívnánk, hogy no-go zone, tehát Rotterdamban a legmélyebb területre, ahol a legtöbb a hátrányos helyzetű, és ott találkoztunk olyan iskolaudvarokkal, amik 24 órában nyitva vannak hétvégén, bárki bemehet, és rengeteg fiatal jár oda sportolni. Természetesen van felügyelet, kapnak sporteszközöket, van valaki, aki szervezi, de csak nagyon finoman szervezi a programot, inkább ez egy alulról szerveződő közösség, és azt vették észre, és ez az, amit mi is szeretnénk hosszú távon elérni, hogy inkább ezt választották a fiatalok, mint hogy mondjuk randalírozzanak, vagy ugye tényleg unatkozzanak, és unalmukban bármilyen illegális dolgot csináljanak. Rengetegen jártak oda, egyébként mindenféle kulturális háttérből, bármilyen nyelvet is beszéltek éppen, ott együtt sportoltak, pingpongoztak, streetballoztak, és nem is lehetett észrevenni, hogy ki honnan jön, vagy miért, mert ott mindenki együtt játszott. Hiányoztak ezek a szinterek. Ez egyébként, ennek van egy másik olvasata is, több helyen láttunk olyat, hogy amilyen szinterek vannak, azokat megnyitják, például nagy sportlétesítményeket, vagy akár iskolákat hétvégére a lakosságnak, és akkor ott azok, akik programot szeretnének szervezni, ott sokkal olcsóbban tudnak termet bérelni, vagy akár az önkormányzat átvállalja ezeket a költségeket, és így szintereket tudtak létrehozni. Mi pedig ez az egyik javaslatcsomag, hogy úgy gondoljuk, hogy ezekből nem állunk jól, illetve nagyon sok mindent bezárunk. Hogyha arra gondolunk, akkor egy kis településen a sulit bezárják hétvégére, pont azért, mert nincs, aki vigyázzon rá, ha valami tönkre megy, akkor bajban vagyunk, és az egyik intézkedési javaslat az abszolút az, hogy egy nyitott tornaterem program induljon meg, illetve ezeket a különböző ilyen olyan területeket, amiket nem használunk nagyon, mondjuk egy gyártelepet, inkább alakítsunk át valamilyen mozgásszintérré, ez az egyik terület, amiben gondolkodunk. Meg ami még így egyébként a gyerekkorhoz kapcsolódik, és nem a szinterekhez feltétlenül, zseniális dolgot láttunk északon, az pedig az, hogy az egyik városban, ami egyébként a legsportosabb városa Európának, Espoónak hívják, ott azt csinálják, illetve több városban is, hogy 2 órakor, azt hiszem szerda volt a nap, befejezik az oktatást, a város összes iskolájában, megnyitják a sportszintereket, és mindenhol valami van. Itt hokizni lehet, ott gördeszkázni lehet, a másik helyen jógázni, vagy éppen aerobikozni, és a fiatalok, a gyerekek bármit választhatnak. Tehát nem úgy van, hogy évelején eldöntöm, hogy ez a fél év hoki, vagy jóga, vagy tenisz, hanem úgy van, hogy azon a délutánon bármit választhatok. És hogyha jövő héten én görkorizni akarok, akkor görkorizom. Ha a következő héten aerobikozni, akkor azt. És ez azt jelenti, hogy nagyon sok mindent meg tudnak ismerni a gyerekek, biztos, hogy mozognak azon a délutánon valami olyat, ami nekik tetszik. És ez a nagyon korai sportágválasztás, és ugye a heti rengeteg edzés, és ez a nagyon erős versenyorientáltság, ez nincs meg, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon jó a beválása ennek, úgyhogy ez mindenképpen szerintem egy követendő irány, mert ebben azért azt hiszem, hogy nekünk nagyon más a szemléletünk pillanatnyilag itt Magyarországon.
Említetted, hogy mindenki számít, minden korosztályra figyeltek, minden élethelyzetre figyeltek. Esetleg van-e az időskorra vonatkozóan valami jó példád, vagy például a fogyatékosokkal kapcsolatban? Őket hogyan tudjátok megszólítani, bevonni mindebbe?
Az időskorúakkal kezdeném. Itt is egyébként láttunk nemzetközi jó gyakorlatokat, de Magyarországon is vannak, és talán most inkább arról beszélnék, ami itthon úgy tűnik, hogy nagyon jól működik. Pont Monspart Saci indított gyaloglóklubokat, szenior gyaloglóklubokat, és néhány már jól működött az országban, de az elmúlt évben ez a szám most már 1000-hez közelít, 1000 gyaloglóklub alakult az országban, és úgy tűnik, hogy a gyaloglás, a séta, a túrázás, illetve a Nordic Walking az időseknek nagyon jól működik, és nagyon szeretik. Rengeteg ilyen önszerveződő klub van. Persze az igazi izgi benne szerintem az, hogy összekapcsolódott ebben egy hálózat, és egy éves konferencián például volt, hogy 400-nál is több idős klubvezető, mindenki önkéntes, vett részt, és osztotta meg a tapasztalatait, tehát mondhatjuk azt, hogy vannak időskorú animátoraink, akik ott a helyi közösséget szervezik, és mennek ki az erdőbe, túráznak, a parkokban találkoznak minden évszakban, mindenféle napszakban, és szerintem ez egy nagyon komoly mozgalom már nőtte ki magát, amiben hatalmas lehetőség van, ráadásul mindenki számára szinte elérhető. A másik témakör talán a legnehezebben megfogható a hátrányos helyzet. De van egy olyan program, az már el is indult, és elképesztően népszerű, hogy speciális sporteszközöket a klubok beszerezhetnek támogatottan, és akkor így nem a családot terheli meg az egyént az, hogy ő maga szerezzen be egy rendkívül drága sok millió sporteszközt arra a speciális fogyatékosságra, hanem a klub pályázhat egy összeget, ő beszerzi a speciális eszközt, mondok egy példát, mondjuk egy hajót, amit tudnak fogyatékossággal élők is használni, vagy egy olyan kerekesszéget, amiben lehet sportolni, és az ott marad a klubnál. És hogyha mi megyünk, akkor mi használjuk, de hogyha holnap egy másik csapat jön, akkor ők. Rengeteg pénzt lehet ezzel spórolni, és sokkal többen tudják elérni, úgyhogy ez is szerintem egy olyan javaslat, amire nincs elég pénz. Tehát, hogy ez bármennyit fel tudna szívni, és nagyon-nagyon népszerű, és tényleg ki is használják a klubok.
Megvan az infrastruktúra, ott vannak a sportcsarnokok, az iskolák, ahova majd ugye be lehet menni minden korosztálynak. Mondjuk megvan az igény is már az emberekbe, vagy valahogy fölkeltitek, kellenek olyan rekreációs szakemberek, akik valami milyen módon ezt próbálják menedzselni, vagy irányítani, vagy támogatni ezeket a közösségeket? Hogy állunk ma Magyarországon a rekreációs szakemberek képzésével?
Hát köszönöm szépen a kérdést, ez mindenképpen
szívügyem. Nem hagyhatom ki.
Igazából a szakemberek létszáma az egyébként viszonylag magas, nagyon sokan nem is tudják, hogy közel 10 000 szakember van, rekreáció és életmód, vagy rekreációs egészségfejlesztő szakember a piacon, azonban nem mindenki ebben helyezkedik el, jelen pillanatban több mint 9 felsőfokú intézmény képez szakembereket, sokat változott az elmúlt 30 évben, most a speciális irány az a rekreációs életmód képzés, itt rekreációs szervezőket képzünk, akik a programokat szervezik és le is vezetik, de azért nagyon fontos szerintem, hogy a magasan kvalifikált szakemberek mellett, amit PSC-n, tehát alapképzésen és mesterképzésen is a felsőoktatás ellát, szerintem önmagában mi nem leszünk ehhez elegek. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy itt egy komoly hálózatépítés is zajlik és szükséges is, mert ahogy a szeniorokról beszélgettünk, a szenioroknál a gyaloglóklub vezetők, illetve majd szenior trénerek fogják ezeket a munkákat elvégezni, hogy tényleg eljussunk az idős és ők fogják őket lelkesíteni. Aztán a munkahelyeken sport nagykövet képzés zajlik, az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesülettel közösen, szintén a stratégia és az államtitkárság munkájának az eredményeképpen most már több mint, ha jól emlékszem, 150 olyan munkatárs van, aki visszament a saját cégéhez, kapott egy rövid képzést, és az a feladata, hogy ott ő legyen a sport nagykövet, és elvegye a kollégákat a különböző mozgásformákra, akár menjenek együtt egy futóeseményre, vagy kirándulni, vagy éppen tekézni, vagy pingpongozni. Meg a cégvezetőt is elvegye, hogy például pingpongasztalt vegyen, és ne csak a dohányzó helyet jelölje ki.
Legfontosabb, hogy igen. A cégvezető ebben legyen partner.
Igen, valljuk be, igen. Hogy ez is nagyon fontos, egyébként nagyon pozitív ennek a programnak a fogadtatása, és úgy tűnik, hogy a cégvezetők is kellően nyitottak erre sok esetben. És talán, ami még egy kritikus kérdés, hogy itt rengeteg társszakma van, akikkel szintén folyamatosan együtt dolgozunk, tehát már a stratégiában is egy 150 szakértővel dolgoztunk együtt, tehát itt látható, hogy a testnevelők is nyitnak, és szeretnének élményt adni testi órán. Az is látszik, hogy a sportmenedzserek is érzik, hogy a sportklubnoknak nyitnia kell az egészség felé, sok esetben is szükség van egy olyan csoportra, legalább egy csoportra, ami szabadidősport, vagy szenioroknak szól, illetve én úgy gondolom, hogy akik még rengeteget tudnak nekünk segíteni ebben, az pedig azok, akik a természettel foglalkoznak, tehát például nemzeti parkok vezetői, városvezetők, akik a szintereknek az elérhetőségében tudnak nekünk segíteni.
Gyöngyvér, rekreációs szakemberként van-e valami olyan személyes dédelgetett terved, álmod, amit mindenképp meg szeretnél valósítani, akár a hallgatókkal, akár rekreációs szakemberekkel összefogva, vagy önkéntesekkel, orvosok, a szociális szférában dolgozókkal.
Hát több ilyen szerelem projekt is van, de azt hiszem, hogy ha már itt idősekről és gyerekekről beszéltünk, akkor van egy nagy kedvencünk, amiből néhányat már sikerrel meg is valósítottunk a kollégákkal együtt, amikor nyugdíjas klubok és óvodák mozogtak együtt itt a Budapesten, a városi parkokban. Egy olyan órát kell elképzelni, amikor mondjuk péntek délelőtt kimegy egy nyugdíjas klubból az idősek csapata, illetve óvisok, és a kollégáim olyan, és a hallgatóinkkal együtt olyan mozgásformákat mutattak be nekik, amiket együtt tudtak csinálni, és ezt tényleg mindenki imádta, ebből szeretnénk egyébként egy országos nagy verziót megcsinálni, azért, mert ugye az idősek nagyon szeretik a kicsiket.
Hogyne, fiatalítja
őket. A kicsiknek pedig hiányzik az, hogy velük is beszélgessenek, és itt úgy kell képzelni, hogy minden idős mellé jutott egy óvi is, megfogták egymás kezét, bemutatkoztak, és onnantól ők barátok voltak, és mivel rendszeresen találkoztak minden péntek délelőtt, így egy nagyon jó közösség tudott kialakulni, és mindkét csoport rendkívül feltöltve és boldogan, aktívan ment vissza aztán a saját intézményébe, ebből szeretnénk egy országosat megvalósítani. Aztán van egy másik nagy álom, külföldön is láttuk, de azért nem pont így, és sokkal komplexebben képzeljük el. Szeretnénk, a szinterekről szó volt, hogy ebből hiány van, súlyos hiány, és van egy olyan álmunk, hogy sportkonténer egyesületeket szeretnénk kialakítani. Ez azt jelenti, hogy mondjuk van egy település, ahol nincs pénz arra, hogy sok 100 millióért épületet hozzanak tető alá, és akkor egy multisport konténert készítünk, abban lesznek tollasütők, jogamatracok, egy szaniter konténer, tehát mosdó lehetőség, és például kitesszük a városi parkba, az önkormányzat üzemelteti, a sportoktatóknak pedig van hozzá egy kulcsa kártyája, jönnek a résztvevők, itt a hallgatók is például, hogyha náluk éppen nincs ilyen, akkor el tudnak menni, tudják, hogy ott van, és megy a jogaoktató, felnyitja a konténert, beindítja a zenét, kiteszi a matracokat, és a parkban tudnak egy órát jógázni. Ez egy nagyon gazdaságos megoldás, mobil, tehát bárhova áthelyezhető, és multisport, tehát ha reggel jógáztunk egyet, de délután mi mondjuk ketten Edith-tel szeretnénk egyet tollasozni, éppen ugye mi ezt beszéltük is a szünetben, hogy milyen jó lenne hely, ahol lehet tollasozni, akkor kaphatunk ütőt, utána visszaadjuk, és megint másra lehet használni. És rengeteg embernek gondot okoz egyébként a szabadtéri mozgásnál, hogy nincsenek mosdó lehetőségek, itt azért az mindenképpen lenne, illetve egészségügyi doboz, tehát egy biztonságos, gazdaságos, és egy nagyon sokszínű sportolási lehetőséget tudna nyújtani, úgyhogy ez is egy ilyen szerelem projekt, hogyha ebből sok-sok ilyen multisport konténer lenne, akkor azt mondhatnánk, hogy megsokszoroztuk a klubok számát az országban.
Gyöngyvér, köszönöm szépen a lelkesítő szavaidat, gondolataidat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatók, dr. Laca Gyöngyvérrel beszélgettem az iménti percekben. Tőle most búcsúzunk, azonban a műsor folytatódik tovább rövid zene után, amikor ismét várlak benneteket vissza a rádiók mellé.